Dicsőség a názareti Jézus Krisztusnak! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek közöttetek, és nagy megtiszteltetés. Ilyen nagyszerű gyülekezetet láthatok újra és újra. Nagyon örülök annak, hogy Isten néhány gyülekezettel kapcsolatban megadta azt a kiváltságot, hogy láthatom az életét a születésétől kezdve. És van egy pár ilyen gyülekezet az én szívemben, és ti is egyek vagytok ezek közül, és nagyon hálás vagyok azért, hogy ismerhetlek benneteket, és láthatom Istennek a jó munkáját bennetek. Ez egy csodálatos dolog. És szeressétek ezt a gyülekezetet, mert ez egy nagyon jó gyülekezet. Istennek a munkája van itt közöttetek, és én azt gondolom, hogy nagyon nagy szükségünk van újra és újra, hogy Isten dolgozzon a szívünkben, alakítson, változtasson, formálja az életünket. Amen? Szükségetek van arra, hogy Isten változtasson benneteket? Halleluja! Még egy köszönet van a szívemben, nagyon örülök, és alig várom azt, hogy együtt lehessünk nyári táborba. Különösen a foci meccs az, amire nagyon készülünk. Az eredményt már tudom, csak részletekben vannak még homályos pillanatok. De azt gondolom, hogy ez egy nagy áldás lesz, és én különleges áldásra készülök, mert azt ígéri az Úr, hogy amikor az atyafiak együtt vannak, oda az Úr különleges áldást küld, és ezt várom én ettől a tábortól. Dicsőség a názareti Jézus Krisztusnak! Egy számomra nagyon meghatározó üzenet az, amit ezekben a hónapokban Isten rám bízott, és sokfelé vittem ezt az üzenetet, és sokfelé hirdettem ezt a tanítást, amit tulajdonképpen úgy tudok megmondani, hogy valami olyasmiről szeretnék beszélni, ami bennem leszűrődött. Körülbelül 19 évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust, és 19 éves koromban ismertem meg az Úr Jézust. Úgyhogy most már kitalálhatjátok, hogy hány éves vagyok, és azt is láthatjátok, hogy most már minden nappal többet élek Jézussal, mint amit nélküle éltem. És ezért hálás vagyok. De ez a különleges fordulópont, ez sok mindenre késztetett engem, sok mindent átgondoltam, sok mindent végiggondoltam az életemben, és tulajdonképpen az, amiről ma szeretnék beszélni, azt gondolom, hogy egyfajta eszenciája annak, amit úgy érzem Isten ebben a 19 évben megtanított nekem. Egy bibliai személynek az életén keresztül fogjuk megnézni, akit szintén Péternek hívnak. De tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy olyan időszakban élünk, ahol egyre nagyobb a sötétség. Egyre több probléma, egyre több nehézség, egyre több válság, és a válságnak mindenféle gyűrűzése, ugye nem csak gazdasági, hanem morális, erkölcsi válság vesz bennünket körül. És ebben az időszakban azt gondolom nagyon nagy kérdés, hogy mi hogyan viszonyulunk a dolgokhoz. Van egy haverom, aki még nem tért meg, de hamarosan megfog, csak még nem tud róla. Egyik reggel találkoztam vele, mentem, valamilyen biznisz dolog volt, és mentem oda hozzá, és azt mondja, te hogy bírod ezt? Azt mondja, borzalmas ez az ország, borzalmas minden, ami körbevesz engem, és azt mondja, neked van valami tablettán, amit beveszel reggelente, és akkor ilyen jól bírod a dolgokat. Mondom, igen, van egy kis tablettám, nagyobb fajta, ezt beszoktam menni reggelente, és elég jól bírom. De azt kérdezte, hogy hát ebben az országban hogy lehet kibírni, hogy lehet ezt jól kezelni, mindazt, ami itt történik közöttünk, és akkor végig gondoltam, hogy bírom, és akkor rádöbbentem, hogy figyelj, nem is ez az ország. Tartozom. Alapvetően jó, szeretem azt, hogy itt vagyok Magyarországon, itt vannak pásztorok, akik elkésnek az Isten tiszteletre, és úgy jönnek, de ez egy ilyen laza ország. De alapvetően én nem erre nézek. Hanem alapvetően az Isten királyságához tartozom, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy a problémáinknak nagy része megoldódik abban a pillanatban, rádöbbenünk, hogy mi igazából Isten királyságához tartozunk. És Isten királysága kell, hogy munkálkodjon bennünk, és kell, hogy változást hozzon. Na most, ha egy ilyen sötét időszakban élünk, mint az utolsó idők, ahogy a Biblia előre is megmondta, akkor azt gondolom, nagyon fontos kérdés, hogy látható-e a mi keresztény életünk? Látható-e a gyülekezetünk? Nem az, hogy tudnak-e róla, hogy mi keresztények vagyunk, hanem látható-e az, hogy mi szeretjük Jézust. Látszik-e a szívünkön, látszik-e az életünkön, látszik-e a mentalitásunkon, látszik-e a gyülekezetünkön, az Isten tiszteleteinken, látszik-e ez? És azt gondolom, hogy ebben Isten újra és újra formál és alakít bennünket, mert most egy olyan kereszténységre van szükség, ahogy Jézus fogalmazott, amelyik olyan, mint a só, és olyan, mint a fény, amely olyan, mint a hegyen épített város. Hogy is van ezzel a sötétséggel, mielőtt még Péter történetére rátérnénk, két igeverssel szeretnék bevezetést adni mindennek. Ézsaiás könyve 9. fejezetében a názareti Jézus eljöveteléről beszél, és arról, hogy milyen lesz Jézus Krisztus eljövetele. És egy nagyon érdekes dolgot mond a sötétséggel kapcsolatban. És ez nekem nagyon fontos üzenet volt az igéből, a válsággal kapcsolatban. Azt mondja a Biblia, de nem lesz mindig sötét ott, ahol most szorongatás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, aztán megdicsőíti a tengerútját, a Jordán túlsó partját és a pogányok határát. A nép, amely sötétségben jár, lát nagy világosságot, és akik lakoznak a halál árnyékának a földjében, fény ragyog fel felettük. Amen. Ez a profécia elsősorban Izrael népéről és a názareti Jézus eljöveteléről szól. De azt gondolom, van benne egy isteni törvényszerűség, hogy Isten a sötétségnek a munkáját mindig is meg akarta törni. És mindig is megtöri bizonyos helyeken és bizonyos időkben. És a mi életünkben is, hogyha vannak olyan időszakok és olyan területek és olyan dolgok, amik sötétségnek tűnnek és nehezeknek és problémásnak, hogyha most a válság kihatott az életedre, a sok mindenben, munkahelyben, a hitel dolgokban, egyébekben, akkor szeretném mondani neked, hogy nem lesz mindig sötét ott, ahol most nyomorúság van. Mert a Biblia azt ígéri, hogy a sötétség időszakát Isten felváltja a fénnyel, a világossággal. És ez a fény egyszerűen megoldást hoz a dolgokba, és azt gondolom, hogy Isten népének, a gyülekezetnek van egy elhívása az Úrtól, hogy ezt a fényt befogadja Istentől, és utána kiárassza magából. Meg is mondom, hogy ezt hogy mondja a Biblia. Ézsaiás könyve 60. fejezet, jól ismeritek ezt az igeverset is. Ézsaiás 60, első, második verse így szól. Kelj fel, és világosodjál, mert eljött a világosságot, és az Úr dicsősége rajtad feltámad. Mert ímé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámad az Úr, és dicsősége rajtad megláttatik. Amen. Ez egy számomra egy nagyon piszkáló igevers. Ugyanis el lehet mondani, hogy miért születünk mi Magyarországra? Annyi sok ország van a világon, miért pont ebbe? Ugye ma, most a válság idején talán kevésbé, de egyébként divatos dolog az Magyarországon, hogy hát nem maradjunk itt, menjünk már külföldre, ott azért jobb. Ez lenne néhány megjegyzésem, de most ezt nem teszem. Minden esetre az emberek azt gondolják, hogy hát erről a helyről menekülni kell, mert itt nincs olyan nagy fény. Vannak, amikor úgy érezzük, hogy bekorlátoznak bennünket a családi helyzet, ahova születtünk. Nem kellett volna ilyen családba születni. Miért hagyta meg az Úr, hogy ilyen családba születjek? Miért hagyja az Úr, hogy ilyen gyülekezetbe járjak? Ilyen pásztorom legyet? Például. Ez egy nagy kérdés. És akkor ebben az igeversben a Biblia nem azt mondja, hogy figyeljetek ide, majd kivilágosodik, hogyha átmentek egy másik helyre. Emberek néha próbálják a problémáikat megoldani úgy, hogy elfutnak. Gondolják, hogy a probléma nem tud futni. Tapasztalatban mondom, probléma jobban fut, mint mi. És futunk előre, és kiderül, hogy mire odaérünk, ő előbb már ott van. És alig várja, hogy megérkezzük, és szembe találjuk magunkat vele. Ez így van, hogyha külföldre futsz, hogyha másik városba futsz, vagy bármi. Mert a sötétségből világosság először is rajtad keresztül jön. Amen. Azt mondja, kelj fel és világosodjál, mert az Úr dicsősége rajtad feltámad. Azt gondolom, hogy Isten arra hívott el bennünket, hogy mi hozzunk változást, és hozzunk megoldást egy olyan világba, ahol már senki sem tudja, hogy mi a megoldás. Azt látjuk, hogy a politikusok egyre kevésbé találják a fonalat. Korábban azt gondoltuk, jobban találják, most már végképp úgy érezzük, hogy nem találják. És nincsen megoldás. És ki fog ide megoldást adni? azt hiszem, hogy egyértelmű a Bibliából, hogy Isten az ő népén keresztül akar hozni megoldást, és az ő népét hívta el arra, hogy ebben az időszakban só és fény legyünk. Amen? Lapozzunk a János evangélium első fejezetéhez, és Péter apostol életét fogjuk ma megnézni. És azt szeretném veletek végigkutatni Péter életében, hogy hogyan zajlik az ő kapcsolata az Úrral. Hogyan zajlik az ő kapcsolata Istennel, és mikor jutunk el arra a pontra, hogy Péter életében látszik az, hogy az Úr embere. Hogy Péter életében láthatóvá válik az, amire Isten elhívta, amire Isten kiválasztotta. Ez nem az első pillanatra a másikra történik, ez nem azonnal valósul meg. Istennek nagyon sok munkája van ebben, és azt gondolom, hogy nagyon sok igazság van, amit Péteren keresztül az Úr meg akar tanítani bennünk. Ez azért nagyon érdekes az ő története, mert talán a legtöbbet tudjuk róla az Új Szövetségben. Nem tudjuk, hogy milyen magas volt, hogy szakállas volt, vagy szemüveges, vagy milyen ruhákat hordoz, ezt mind nem tudjuk róla, de az biztos, hogy rendkívül sok reakcióját olvassuk. Nagyon sok jó és rossz beszólásokat jó reakciókat, rossz reakciókat. Tudjuk, hogy milyen természetű ember volt, majd egy kicsit erről fogunk beszélni. De az első, amit a János evangélium első fejezetében meg tudunk nézni, hogy hogyan találkozott Péter Jézussal. Szeretném leszögezni, hogy Péter egy nagyon egyszerű fickó volt, egy nagyon hétköznapi srác volt, az kiderült, hogy neki olyan nagyon sok vallásos ragaszkodása nem volt, egyszerű halászati vállalkozást üzemeltetett a genezáreti tó partján, és ez a halászati vállalkozás, mint később kiderült, erősen csődszéli állapotban volt. De még nem kérte maga ellen a csődeljárást, ez is biztos. Amit látunk Péter életében, hogy a testvére András volt az, aki lelkes, ugye János hívő volt, és ő hallott erről a názeretiről, és ő keveredett oda, és azt mondja, Péter, figyelj ide, annyira gáz, amit csinálsz te itt, nem kéne neked valamilyen istenes dologgal foglalkozni, figyelj, találtunk egy fickót, nagyon gyanús, hogy ez lesz a messiás. És azt olvasod a Bibliában, János evangélium első fejezet 42-es versétől, találkozott András az ő maga testvérével, Simonnal, és mondané ki, megtaláltuk a messiást, ami megmagyarázva azt jelenti Krisztus, a felkent. És vezette őt Jézushoz, Jézus pedig rátekintvén mondta, te Simon vagy a Jóna fia, te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva azt jelenti, kőszikla leszel. Ó, dicsőség az Úrnak! Gondolj bele, hogy Péter először találkozik Jézussal, és oda megy az Úrhoz, és mondja, hogy én vagyok Simon, a Jóna fia, itt halászgatok a Galilea-tó partján, és akkor Jézus ránéz, és azt mondja, oké, ez így rendben van, de te a jövőben egy egész más ember leszel. És lehet, hogy nem tudod, de amikor találkozol az Úrral, és bemész az ő jelenlétébe, találkozhatsz az életedre vonatkozó tervével. Istennek csodálatos terve van az életedre. Amen. És ez a terv több annál, mint amit gondoltál, hogy örököltél a szüleidtől, hogy megtanultál, hogy fölnőttél valahogy. A Biblia azt tanítja, hogy Isten már akkor ismert bennünket, mielőtt még megfogantunk volna édesanyánk méhében. Ez megdöbbentő. Manapság, hogyha elmész esetleg terhes gondozásra, nekem is mondták, hogy már kéne menni, nem, hogy megpróbáld megmondani. Szóval elvész, akkor az első kérdés, és ma ebből pszichológusok hihetetlenül jól megélnek, hogy várt terhesség, vagy nem várt terhesség? Hogy akarták, hogy megszülessél, vagy nem akarták? És lehet, hogy van közöttünk is olyan, aki ezzel küszködik, hogy igazából nem várták a szülei, meg nem akarták, hogy megszülessen. Néha keresztény könyvek százai tudnak lelki gondozni órákig ezzel kapcsolatban. Én egy dolgot szeretnék neked mondani. Isten akarta, hogy megszülessél. Isten eltervezett, és lehet, hogy voltak olyan szülők, akik ebben nem voltak annyira partnerek, de Isten jó korán kitalálta, hogy megszülessél, és lehet, hogy mások nem vártak, de Isten várt. Akarta, hogy itt legyél. És mivel ezt akarta, van egy fantasztikus terve is az életed számára. Simon, a Jóna fia egyáltalán nem azt az életet élte, amire Jézus elhívta őt. Valószínűleg kocsmáról kocsmára járva próbált fönnmaradni, lélegzethez jutni, víz fölé kerülni néha-néha. És ebben a helyzetben, amikor találkozik Jézus Krisztussal, akkor azt mondja, Simon, Jóna fia, lehet, hogy te egy álhatatlan, egy indulatos, egy heves természetű ember vagy, de szeretném elmondani, hogy a mennyei atya úgy gondolta el, hogy te leszel a kőszikla. Egy stabil ember leszel, akire épül majd az egyházban nagyon sok munka, te leszel az, akin keresztül sok minden elvégződik Isten királyságába. Hát nem tudom, a Simon, a Jóna fia mit fogod föl ebből a sztoriból, de megdöbbent azon, hogy ennek a Jézusnak van valami terve az életednek. Tudod, hogy Istennek terve van az életeddel? Ez egy nagyon nagy dolog. Tehát hagyd abba a tervezgetést, és kérdezd meg, hogy neki milyen terve van. Mert te is tudsz álmodozni, de Isten sokkal nagyobb álmokat álmodik rólad, mint amit te elgondolsz. Azt hiszem, a Simon a Jóna fia soha az életben nem gondolta volna, hogy mindaz megtörténik vele, mint ami később megtörtént. Szóval Péterünk bekerül a názareti Jézust követők csapatába, elkezd gyülibe járni, hallgatja a tanításokat, csak hát közben az élet gondja, nehézségei ott vannak, például Lukács evangéliuma 5. fejezetében, amikor egy csodálatos halászatról van szó. Péter az egész vállalkozásával kivonul, egész éjszaka kint halásznak, és ezt a csőd közeli helyzetet azt tetézi még, hogy nem fognak semmit. Ez egy halász embernél egy nagyon gáz dolog. Vannak horgász barátaim, és hihetetlenül lelkesek arra, hogy ők fogtak valamit, mint pásztor egyébként. És elképesztő teológiájuk van arra nézve, hogy miért kell horgászni egy pásztornak. Az Úr Jézus első tanítványai is halászok voltak, stb. Halak nem beszélnek vissza, bárányok. Igen, szóval sok minden van itt a dologban. A lényeg az, hogy egy halász embernek ez azért nagyon ciki, nem? Kimenni foci meccsre és nem rúgni gólt. Tehát ez egy ilyen nagyon nehéz dolog. Így értitek már, hogy látom. Igen. Te érted ezt, te meg tudod érteni. És szóval ráadásul az a probléma, hogy ők nem hobbi horgászok voltak, majd jövő héten megpróbáljuk, ebből éltek. Tehát nem csak az, hogy az a büszkeség, hogy na most akkor megoldottuk és kifogtuk a halakat, hanem az is, hogy mit fogunk enni. Mi lesz az életünkkel? Ők nem profitra dolgoztak, nem azért fogták a halakat, hogy majd utána most vegyenek OTP részvényt, mert most érdemes, hanem egyszerűen életbe akartak maradni. És ez nem sikerült azon az éjszakán. Spekükre reggel jött Jézus, és Isten tiszteletet tartott. Jöttél már úgy Isten tiszteletre, hogy olyan nagyon gáz volt előtte minden? Volt már ilyen veled? Alig vártad, hogy gyere Gyüribe, mi? Szóval, Péterék, nézzétek meg, ott vannak a tanítványok, Jézus tartja az Isten tiszteletet, és nem jönnek be a Gyüribe. Ott olvasod, hogy oldalt kötözgetik a hálókat, tisztogatják. Jó, beszéljen ez a Jézus, de hol volt ez a Jézus éjjel? Ha ez az Isten szeret bennünket, akkor nem lehetett volna, hogy valami kis cedd hal arra jár? És akkor megvan az egész heti kajánk. Nem lehetett volna úgy csinálni ezt? Hol volt ez az Isten? Szerintem ez persze az én magyarázatom. Kifejezetten durcásan kötözgették és tisztogatták a hálókat. Nem jöttek be oda az urat hallgatni. Jézus prédikál, persze egyre nagyobb a tömeg. És akkor jönnek, és akkor Jézus oda mondja, Simon, add már kölcsön a hajódat, hogy kicsit bejebb megyek, akkor prédikálok, Simon, még ez is. Nem elég, hogy idejött Isten tiszteletet tartani, még a hajót is elkéri. Na jó, beülnek a hajóba. Tulajdonképpen azt tetszik, hogy gyakorlatilag kénytelen, kelletlen végig kellett hallgatni ezt az üzenetet. Végig kellett hallgatni ezt az igehirdetést, amit Jézus mondott. És ez a kudarc, ami ott volt benne, ez folyamatosan dolgozott. Nem tudom, hogy volt már nektek kudarcotok? Halleluja! Hogy vagytok ti ezzel a kudarc dologgal? Tehát amikor az ember nagyon szerette volna, dolgozott érte, küzdött érte egész éjszaka, és akkor nem történt semmi. El tudunk ám keseredni. Így van? Volt már ilyen, hogy elkeseredtetek?
Igen.
Halleluja. Óriási kegyelem van Istennél, tudod, Isten szereti a kudarcos embereket. Mi nem szeretjük magunkat, mikor kudarcosak vagyunk. Néha azt mondjuk, hogy majd jövök Gyuliban, ha jó fej leszek. De Isten szereti azt, hogyha kudarcban vagy, és mert tud neked segíteni. Nemrég prédikáltam egy egész üzenetet a kudarcról, és egy megdöbbentő dolog volt. Beszéltem az öngyilkosságról. És akkor odajött az alkalom után egy idős ember, 60 felé, és azt mondta, azért jöttem ma el az Isten tiszteletre, hogy elköszönjek Istentől. Nem jár a gyülibe. Elköszönjek Istentől, és utána meghalljak. És te arról beszéltél végig, hogy ne add fel. Ez ciki. És azt mondta, megmentetted az életemet. Mondtam, nem én voltam, hanem az Úr. De tudod, kudarcok, és pont egy ilyen válságos időszakban annyi ilyen nehézséggel találjuk magunkat szembe. És akkor mit csináljunk? Egész éjszaka fogtuk a halat, fogtuk volna a halat, és nem fogtunk semmit. Mit csináljunk? Hogyan jöjjünk ki ebből a helyzetből? És tudod, amikor Jézus bekerül a hajóba, ez persze egy nagyon fontos dolog, hogy Jézus ott legyen a hajódban. Amikor Jézus bekerül a hajóba, akkor ez egy nagyon fontos dolog történik a Lukács 5:4-ben. Azt mondja Simonnak, evezz a mélyre, és vessétek ki a hálóitokat fogásra. Felelt Simon mondanéki, Mester, jó lett, egész éjszaka fáradtunk, és nem fogtuk semmit. És különben is mi közöd ez az egész halászathoz? Mindazáltal a te parancsolatodra, mivel te mondtad ezt, és hallottam, hogyan beszéltél, és hogyan prédikáltál, és hogyan álltál az emberekhez, és mivel te szóltál, ezért kimegyek, és kivetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, és szakadozott a hálójuk. És azt mondja, még a többi hajót is kellett hívni, hogy jöjjenek, és segítsenek. Jézus valamit meg akart mutatni Péternek. Mégpedig azt, hogy azt, amit ő egyedül, emberileg nem tud megoldani, azt Isten meg tudja oldani. Amivel mi emberileg nem tudunk boldogulni, és amit nem tudunk megváltoztatni, azt Isten meg tudja változtatni. Ami nekünk nem áll a hatalmunkba, amiért nekünk nem kell kétségbe esni, hanem csak meg kell kérni Jézust, hogy jöjjön be a hajunkba, és meg kell figyelni, hogy Jézus mit mond, és mit tanít nekünk. Mert abban a pillanatban, ha a szívünk olyan módon ráhangolódik az Isten akaratára, mint Péterér, azt mondjuk, hogy Uram, nem értek egyet azzal, amit mondasz, mert nem értesz hozzá, de akkor is kimegyek. És megcsinálom, abban a pillanatban fogod látni, hogy Istennek semmiben nem kerül az, hogy változást hozzon. És ez a tó, ami üres volt, soha nem volt benne hal, ezt gondolta Péter. Genezárati tó, ez már majdnem olyan volt, mint a holtenger számára. Az a tó tele lett halakkal, és Isten változást hozott. Akarod, hogy megváltozzanak az életedben ezek a kudarcos területek? Engedd meg Istennek, hogy az legyen, amit ő akar. Mert Istennek terve van az életeddel. Engedd meg Istennek, hogy az történjen az életedben, amit ő elgondolt, és amire ő kiválasztott téged. És akkor, ami a legmegdöbbentőbb számomra, ugye látjuk, hogy Péter teljesen kiakad. Mi is így vagyunk sokszor a kudarcaink miatt vádoljuk az Urat, hogy Uram, miért engedted meg, hogy ez vagy az történjen, és utána pedig Isten megváltoztatja a dolgokat, és megáld, és akkor ugyanarra jutunk, Uram, nem vagyok méltó arra, hogy ez megtörténjen, ez nekem nem jár, hogy lehet ennyire kegyelmes, ő is így van, azt mondja, 8-as vers, látván Simon Péter Jézus lábaira elé esett, mondván, eredjél én tőlem, mert én bűnös ember vagyok, Uram. Félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ővele voltak a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlatosképpen Jakabot, Jánost, az Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak, és mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz halászni. Nagyon szeretem ezt a mondatot. Elmondtam már, és továbbra is mondom, Istennek terve van az életeddel. De ha Istennek terve van az életeddel, akkor ő valami fontos dolgot akar rád bízni. És valami olyasmit akar az életedben csinálni, aminek örökké való értéke van. ezt kezdte el mondani, Péter, lehet halászni, és az is jó dolog, hogy csinálod ezt a vállalkozást, és persze megélsz belőle, és ha az Úr megáld, akkor még szépen virágzik is az egész, de ennek semmi hatása nincs az örökké valóságra. Ez nem értékes, ez múlandó. És mennyi dolgot csinálunk, ami múlandó. Így van? Mennyi értéktelen dolgot? Kedvenc könyveim közé tartozik a Prédikátor könyve. Nagyszerű mondatai vannak. Például az, minden hiába valóság. És a lélek gyötrelme. Nagyon tetszik, mert ez így van. A másik nagyszerű mondata, hogy adta az Úr az embereknek bizonyos dolgokat, hogy foglalatosak legyenek vele, hogy eltöltsék a hiába való napjaikat. Isten rendkívül sok ilyen dolgot adott nekünk, hogy a hiába való napjainkat és ideinket eltöltsük. Az egyik ilyen isteni találmány a brazil szappanopera. Egyszerűen a hiába való időknek az eltöltésére óriási lehetőség. Semmi értelme, hogy lézed, ne legyen ez a barátok között, vagy bármi, ami még mehet. Semmi értelme, hogy nézed, de eltöltötted vele a hiába való napjaidat. Így van? Semmi, és mennyi ilyen dolgot teszünk? Ne tudjátok meg, én főiskolán tanítok zongorát, és néha belegondolok abba, hogy én itt tanítom a Beethoven szonátákat, hogy hogy kell azt lejátszani. És ugye az örökké valóság szempontjából semmi értelme. Lehet, hogy valamire eljut a diák, lehet valamire nem, de tulajdonképpen adta nekünk az Úr, hiába való időnket eltöltsük. Valamire jussunk, ő is eltöltötte, én is eltöltöttem. Mi értéke van ennek az örökké valóság szempontjából? Semmi. Semmi. Egy csomó olyan dolgot csinálunk, aminek az örökké valóság szempontjából semmi értéke nincs. És ez nem kell, hogy károsztasson téged, mert ez így lesz mindig is. Mindig csinálunk ilyeneket. Az Úr adta is őket, hogy tegyük. De van-e olyan, amit teszel, és fontos az örökké valóság szempontjából? Ezt mondta Jézus Péternek. Figyelj, amit csinálsz, csinálhatnád úgy is, hogy értelme van az örökké valóság szempontjából. Csinálhatnád úgy is, hogy örökké való kincseket gyűjtesz. Csinálhatnád úgy is, hogy Isten ereje és hatalma nyilvánul meg rajtad. Csinálhatnád úgy is, hogy Jézus szeretete rajtad keresztül kiáradhasson. Erre hívlak el. Az, hogy ilyen sok halat fogtál, az csak egy dolog, látod, hogy Isten milyen nagy csodákat tud tenni. De arra hívtalak el, hogy az én tervemet, az én akaratomat vidd véghez. Jó dolog ez Istennel együtt dolgozni? Amen. Ez egy csodálatos dolog. De ahhoz, hogy ez Péter életében megtörténjen, ahhoz még nagyon-nagyon sok minden kellett. Meg fogunk nézni néhány jó és néhány rossz tulajdonságot Péter életében. Azt gondolnánk, hogy mostantól kezdve, hogy Péter a hajókat szárazra vonta és követte Jézust, belépett a Jézus követők bandájába, teljesen ott volt ez a Jézus szíve brancs, hogy ez ebben Jézus, ott van Péter, ez már egy jó keresztény ember, ez már az Isten embere, ebben már látszik, hogy Isten milyen nagy munkákat tud végezni, és tudjátok meg, hogy Péter életében nagyon sok jó tulajdonságot látunk, amik Isten szerint valók. De ha őszintén megnézzük az életét, a következő néhány évben nem látszik az, hogy ő Jézus követője. Azon túl, hogy Jézus mellett lóg, nincs semmi látszatja az életén. És tudjátok, én nem szeretem az áldolgokat, utálom az áldolgokat, ezért vagyok háklis a vallásosságra, mert az látszat. Isten pedig valóságos. És az, hogy követjük az Urat, annak valóságosnak kell lenni. És valóságos gyümölcsének kell lenni. Amen? Na nézzünk néhány ilyen dolgot. Egyrészt Péter roppant módon ragaszkodik Istenhez, és ez egy nagyon jó tulajdonsága. Nagyon sok ilyen igét lehetne olvasni. Egyet olvasok ide nektek, a János Evangélium 6. fejezetének 66-tól 68-ig tartó verseit. Ettől fogva sokan visszavonultak az ő tanítványai közül, és nem jártak többé ő vele. Mondta azért Jézus a 12-nek, vajon ti is el akartok-e menni? Feleltéki Simon Péter, Uram, hát kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük, és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Mi történt itt? Az egy hatodik részben az előtte lévő versekben a názareti Jézus arról beszél, hogy ő az életnek a kenyere, és az ő teste bizony étel, és az ő vére bizony ital. Hát ez egy horrorisztikus dolog. Próbáld meg ezt egy hitetlennek elmondani, hogy egyed a Jézus testét, meg igyed az ő vérét. És akkor rögtön jönnek a... Milyen szektába jársz te? Nagy történetek vannak egyébként a nem hívő emberek között, hogy mi minden történik egy normális gyülekezetben. Lényeg az, hogy Jézus szánt szándékkal mondott ilyen radikális dolgokat. És azt gondolom, hogy lehet egy értelmezés, ami arra vonatkozik, hogy az úrvacsorával összhangba lehet hozni ezeket az igéket, de szerintem elsősorban Jézus nem erről beszélt. Nagyon messze vagyunk ugyanis még az úrvacsorai dolgoktól. Arról beszél názareti Jézus, hogy amilyen fontos kapcsolatban kell, hogy legyél az étellel és az itallal, és el nem tudod képzelni a napjaidat anélkül, hogy nem ennél, nem innál, és ez újra és újra ott van, még nassolsz is, meg mindenféle dolgokat csinálsz, hogy ez annyira fontos neked, hogy ezt tegyed, ilyen szoros kapcsolatba kell lenned Jézus Krisztussal. Ilyen szorosan kell őt követned, amilyen szoros kapcsolatban vagy a táplálékkal és az innivalóval. Na, erre aztán kiakadt mindenki. Hogy ez egy tanítócsa. Még nem is tudjuk, hogy ő a messiás. És azt olvasod a Bibliában, hogy ez a pont az, amikor a názareti Jézus népszerűsége újra soha nem látott mélypontokhoz ért. A közvélemény kutatók már azt gondolták, hogy sose lesz belőle messiás. Mert mindenki elment. Mindenki elment. És akkor a názareti Jézus nem úgy tett, mint a mai politikusok, mert az mit tett volna? Srácok, ugye ti nem mentek el? Ugye ti itt maradtok? Hát, tudjátok, hogy én szeretlek. Emlékezzetek, mennyi hal volt legutóbb? Az lesz most is majd. Nem kell ezeket a beszédeket olyan komolyan venni, hát rátok ez nem így vonatkozik. Nem, Jézus azt mondta, srácok, el akartok menni? Nyitva az ajtó. Néha azt hiszük, hogy Jézusnak szüksége van arra, hogy mi kövessük őt. Nekünk van szükségük arra, hogy kövessük az Urat. Néha azt hiszed, hogy szolgálsz, és szívességet teszel az Úrnak, hogy szolgálsz. Egy frászt fogalmaznék finoman. Isten megtisztelt azzal, hogy szolgálhatod őt. Mert szeret. Amen. És ebben a helyzetben Jézus ugyanúgy mondja a srácok, tulajdonképpen el lehet menni mindenkinek, nyitva az ajtó, ki akar kimenni, és akkor Péter azt mondja, hát innen nem megyünk el. Uram, elmehet mindenki, itt hagyhat téged mindenki, de mi elhittük és megismertük, hogy az örök élet beszéde van nálad. Mi ragaszkodunk hozzád, és el nem engedjük a te jelenlétedet. Ragaszkodtok az Úrhoz? Akkor is, amikor mindenki elmenne? Ez nagyon fontos. Teljes szívből, azt mondja a Biblia, ilyen szinten oda tapasztották magukat, és ennek az egésznek Péter volt az egyik fő mozgatórugója. A másik történet a lelkesedésről szól. Péter egy nagyon lelkes ember volt, nagyon-nagyon szenvedélyes és nagyon lelkes, és ez néha ilyen-olyan irányba átcsapott. Például a János 13-ban az utolsó együttlétekor Jézus a tanítványokkal, azt mondja a Biblia, hogy tudta Jézus, hogy ővé minden hatalom, és hogy eljött az idő, hogy átmenjen ebből a világból az atyának az országába, és ebben az időben Jézus mégis körülkötötte magát egy lepedővel, egy medencét, egy lavort vett maga elé, és elkezdte megmosni a tanítványok lábait. Ez egy nagyon rabszolga, lealacsonyító munka volt, amit Jézus fölvállalt azon a ponton, és elkezdte mosni a tanítványok lábait. És akkor Péter azt mondja, Uram, szó se lehet róla, hogy az én lábamat megmossad. Én annyira szeretlek téged. Szó se lehet róla, hogy az én lábamhoz te hozzányúljál. Nem történhet ilyen. És akkor Jézus azt mondja, de Péter, a többiek hagyták. Jó lenne, te is hagynád. Nem, Uram, nem lehet! És akkor azt mondja, Péter, ha meg nem mosom a lábadat, semmi közöm nincsen hozzám. Hú, akkor mindent mossál meg, Jézus! A hajamat, a fejemet, mindent! Annyira akarom, hogy közöm legyen hozzád. Emlékeztek, föl voltak a hegyen, Jézus elváltozik, ott van Illés, meg Mózes, és beszélnek, és akkor csináljunk három hajlékot. Egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Annyira lelkes volt, szerette az Urat. Szeretek lelkesedni Istenért? Szóval még itt dolgozni a gyülekezetel, pásztor. Szeretek lelkesedni Istenért? Ma még gyakoroljuk ezt még. Jó van. Szóval, higgyétek el, jó dolog lelkesedni az Úrért. Nem bűn ám. Vannak templomok, ahol bűn. De oda meg nem menjél. Lelkesedj az Úrért. Ez jó dolog. Fantasztikus tűzben éghetünk Istenért. És azért, hogy Isten cselekedjen az életünkben. Amen. A harmadik nagyon fontos dolog az, hogy Péter egy nagyon nagy odaszánással bírt. Ezek a srácok képesek voltak az egész életüket teljesen odatenni Istennek, és teljesen lemondani dolgokról, és odaadni dolgokat. Nézzétek meg, a legtöbb evangéliumban benne van ez a történet, a Márk 10-ben, 26-os verstől, nem is olvasom föl, de ott olvassátok a Márk 10-17-től a gazdag ifjú történetét. Ez egy nagyon, nagyon érdekes történet a tanítványok szempontjából, hogyha nézed. Oda jön Jézushoz egy jól öltözött, gyülibe járó fiatalember, aki látszik, hogy egy gazdag fiatal srác, lehet, hogy ismerték, lehet, hogy nem. A lényeg az, hogy egy tehetős ember volt. Az ószövetségi gondolkodásmód szerint az áldásnak anyagilag is meg kell látszani az ember életén. Ez az új szövetség azért egy kicsit finomította, de azt gondolom, hogy Isten azért nem szeretné, hogy fölkopjon az állad, szeretné betölteni a szükségeidet. Minden esetre jön egy srác. Erről a srácról azt olvassuk, hogy egy művelt ember. Azt olvassuk róla, hogy mindig jár a gyülekezetbe, azt olvassuk róla, hogy a gyülekezet elvárásainak mindig megfelel teljes mértékben. Látszik az életén, hogy az Isten megáldotta, de ennek a srácnak valami hiányérzete van. Azt mondja, a mester, mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözülhessek? És Jézus nagyon jól tudta, hogy bár az a srác mennyire jól néz ki, és a tanítványok csak ezt a részét látták, ennek a srácnak a szívében egy nagy hiányosság van, hogy ragaszkodik dolgokhoz jobban, mint Istenhez. És akkor azt mondja neki, hogy hát jobb lenne, ha szétosztanád a vagyonodat, és úgy követnél engem. Srác nem vállalja. És ott vannak Péterék, és teljesen megrökönyödnek. Péterről azt olvassuk a abcselben, hogy írástudatlan ember volt. Egy mezei halászgyerek, biztos sokat tivornyázott kocsmákba. Nem lehetne azt mondani, hogy egy nagyon istenes életet élt. Ez egy nagyon világi fickó volt az aljáról. És akkor azt mondja, mester, ha ez nem üdvözül, akkor velem mi lesz? Ha ez a csúcs kereszténynek tűnő valaki nem megy a mennybe, hát akkor velem mi lesz? És akkor elkezdi mondani, nézzétek meg, itt derül ki, hogy hogyan követték azt a Názáretit. 28-as vers. Pétert kezdte mondani neki, ímé, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Jézus pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, fitestvéreit, nőtestvéreit, vagy atyát, vagy anyját, és feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem, és az evangéliumért, aki 100 annyit ne kapna most ebben az időben házakat, fitestvéreket, nőtestvéreket, anyákat, gyermekeket, szántóföldeket, üldözésekkel együtt, a jövendő világon pedig örök életet. Jézus nagyon jól számon tartotta azt, hogy ezek a tanítványok milyen áldozatot hoztak azért, hogy az Urat kövessék. És hagyd mondjam el neked, jó dolog áldozatokat hozni azért, hogy az Urat kövessük. Jó dolog áldozatokat hozni azért, hogy ott legyünk a gyüliben, hogy szolgálhassuk az Urat, mert Isten mindezt számon tartja. A Biblia azt mondja ezen a helyen, hogy mindaz, amit odaadtunk Istennek, az még ezen a földön százszorosan megtérül. Ha odaadod az Úrnak a házadat, kapsz 100 annyit. Ez most nem is olyan rossz befektetés. Hogyha oda teszel Istennek kapcsolatokat, dolgokat az Úrnak az oltárára, Isten ezt garantálja, hogy ő maga fogja már ezen a földön működtetni. Ezekben a fiúkban is, köztük Péterben is óriási, óriási odaszánás és óriási áldozathozatal volt. De voltak emberi dolgok is, amik egyáltalán nem arról beszéltek, hogy Isten milyen nagyszerűen munkálkodik az életükben. Máté Evangélium a 16. részéhez, ha odalapoztok, akkor megláthatjátok Péter felemelkedését és bukását. Hogy lesz Péterből éltanuló, piros pont, osztályfőnöki dicséret, és aztán kirúgják az osztályból ugyanaznap. Nézd meg! Jézus beszélget a tanítványokkal, hogy kinek mondanak engem az emberek. És akkor elkezdik mondani, hogy némelyek Illésnek, némelyek azt mondják, Bemerítő János támad fel, mások azt mondják, te vagy egy a proféták közül, és ti kinek mondotok engem? Jézus nagyon vigyázott, ritkán tisztázta ezt a kérdést a tanítványokkal, nem azzal ért el nagy eredményeket, hogy egy komoly reklámkampány keretében közölte, hogy ő a messiás, hanem hagyta, hogy az emberek rádöbbenjenek erre az igazságra. És akkor Péter megvallja, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy Simon, Jónának a fia, mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. És akkor Jézus elkezdi mondani, de tudjad azt, hogy most mi vár az embernek a fiára, a Krisztusra, az élő Isten fiára. El fogják fogni Izrael népének a vezetői, a farizeusok, elítélik, megköbdösék, meggyalázzák, megfeszítik, de harmadnapon fel fog támadni. Mit mond erre Péter? Ments Isten, Uram, nem történhet meg az veled! Péter rossz szándékban mondta ezt? Nem. Miért mondta? Hát szerette Jézust. Nem. Ragaszkodott Jézushoz, és azt mondta, Uram, hát én szeretlek téged, hát lehetetlen az, hogy veled ez megtörténjen. Én ezt nem engedem meg. És akkor... Én nem szeretném, hogy Jézus ilyet mondjad nekem, azt, hogy a távozz tőlem, Sántán. Nem. Távozz tőlem. Az, ugye, úgy lehetne fordítani a, pontosabban, hogy menjél az utamból, kerülj a hátam mögé. Mit mondott itt Jézus? Elkezdtem mondani, hogyha már fölismertitek, hogy én vagyok a messiásnak van egy elhívása. Végig kell menni ezen az úton. Ez az útnak a következő állomásai közé tartozik. Jeruzsálem, a keresztre feszítés és a feltámadás. Mindez előttem van, és ezen akarok előre menni. És Péter elé állt, nem mehetsz végig! És akkor azt mondja, le az útról. Adja meg nekünk az Úr, hogy ne legyünk az Isten munkájának az akadályai. Tudjátok, szokták mondani, a pokol felé tartó út is jó szándékkal van kiködezve. Nem az a kérdés, hogy jót akarsz-e, hanem az a kérdés, hogy azt akarod-e, amit az Úr akar. Ezt jelenti Isten tervében mozogni. Nem azt jelenti, hogy tele vagyok jó szándékokkal, és ezeket a jó szándékokat most behozom a gyülekezetbe, és jó szándékkal csinálom, hanem az a kérdés, hogy azok a jó szándékok megegyeznek-e az Isten tervével, és az Isten akaratával. Mert ha nem, könnyen pont az ellenkezőjét akarhatod csinálni. Pont az ellenkezőjére vágyhatsz, és az ellenkezőjének az irányába indulsz el. És azt gondolom, hogy az emberi jó szándékokat ahhoz, hogy Isten munkálkodjon rajtunk keresztül, le kell tennünk. Teljesen. Péter életében most nem látszik az, hogy Jézus olyan nagyon munkálkodna benne. Sőt, a názareti Jézus kereszt halála körüli dolgokban kifejezetten negatívan jön ki mindaz, ami Péter szívében van. Máté Evangélium a 26. fejezetéhez alapoztok. Akkor azt láthatjátok, hogy Jézus kezd beszélni az utolsó vacsorán arról, hogy mi fog vele történni. És a 31-es verstől a következőt olvassuk. Akkor mondanék ki Jézus, mindannyian ezen az éjszakán megbotránkoztok bennem, mert megvan írva, meg fogom verni a pásztort, és el fognak széledni a nyájnak a juhai. De a föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta, ha mindannyian megbotránkoznak is te menned, én soha nem botránkozom meg. Mondanék Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor meg fogsz tagadni engem, mondaniki Péter. Ha meg is kell veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter nagyon hűségesnek és rendkívül elkötelezettnek tűnik. Komolyan gondolta ő, szerintetek? Én úgy gondolom komolyan. Ez nem egy ilyen, így nyilatkozom, de a végén már tudom, hogy mit tervezek. Nem. Péter őszintén arra várt, hogy bármire kész az Úrért. Bármire. Ez volt a szívében. És akkor az utolsó éjszakán a názáreti Jézust elfogják, valóban azt olvassuk, megtagadja az Urat. Lukács 22. ...59-es verstől. És úgy egy óra múlva más valaki is erősítette mondván Péternek. Bizony ez is vele volt, Galileából való is. Mondta pedig Péter, ember, hát nem tudom, mit mondasz. És azonnal, mikor még ő beszélt, megszólalt a kakas. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre. És visszaemlékezett Péter az Úr szaváról, amit neki mondott, mielőtt a kakas megszólal, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sír. Ez egy nagyon megrázó rész Péter életében. Főleg azért, mert szembesülnie kellett azzal, hogy mi van a szívében. Úgy tűnik, Isten tudta, hogy mi van a szívében. Jézus előre tudta, hogy mi fog történni. Ő neki ez nem volt egy nagy megrázkodtatás. Sőt, megmondta, hogy előre imádkoztam azért, hogy majd ebből a dologból visszagyere. De Péternek nagyon nehéz volt szembesülni azzal, hogy mi van az ő szívében. Milyen ember is vagyok én? Hol tart az én hívő életem? Mi történik akkor, hogyha kihívás elé állok? Mi történik akkor, hogyha tétje van annak, hogy hogyan nyilatkozom Jézusról? És ez egy megrázó szembesülés volt. Péter, aki lelkesen azt mondta, hogy még a halálba is, a legkisebb fenyegetésre. Sokat gondolkoztam ezen, hogy tudjátok, azon a estén nem olvassuk azt, hogy a főpapok kiadták volna azt a határozatot, hogy fogjátok-e Jézus és az ő tanítványait. Nem. Azt mondták, fogjátok-e Jézust. János evangéliumában olvasod, mikor Jézushoz odaérnek, és akkor megkérdezi Jézus, kit kerestek, mondják, hogy a názáreti Jézust, Jézus válasza, én vagyok. Ez olyan sztereó hangon szólalt meg, hogy mindenki földre esett. De utána azt mondja, hogy ha engem kerestek, akkor ezeket engedjétek el. Jézus védte őket. A papok nem akarták őket elfogni. Nem volt ilyen parancs. Persze Péter is volt, hogy miért ment be az udvarba, de hajtotta a lelkesedés. Mi lesz Jézussal? Hát, ha tudok még valamit csinálni. Mint a 07-es ügynök kiszabadítom. De abban a pillanatban, hogy rákérdezek, te is velük voltál? Egy olyan fenyegetettséget érez, egy olyan kiszolgáltatottságot, hogy szertefosznék mindaz a korábbi meggyőződés, ami volt, és semmivé lesz, és ott van Péter, aki nem is ismerem Jézust. Ha nem tudom, kiről beszélsz. Nem megdöbbentő ez. Tudjátok, nem szeretünk lelepleződni, de szerintem jó dolog lelepleződni. Jó dolog az, mikor szembesülünk azzal, mi van a szívünkben. Jó dolog, amikor kiderül az, hogy mi van az életünkben, mikor kiderül téthelyzetben, hogy hogyan reagálunk. Jó dolog ezzel szembesülni, és jó dolog azt mondani, Uram, segíts, mert nem akarom, hogy ez legyen. Gondolnánk azt, hogy ez elegendő volt Péter életében, de még történnek más dolgok is. De mielőtt még ide mennénk, szeretném azt, ami számomra a legfontosabb ige ebben a mai üzenetben elmondani nektek. Mi kell ahhoz, hogy az életünkben látható módon Istennek a munkája ott legyen? Mi kell ahhoz, hogy a keresztény életünk nem csak egy mese legyen, ne csak egy elképzelés, ne egy idealista álmodozás, hanem valóság. Pál apostol ezt így fogalmazza meg, Galata levél 2:20. Krisztussal együtt megfeszítettem, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most ebben a testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta érettem. Szeretem olvasni az igéket a Message Bible-ből, ez egy kicsit ilyen parafrázisszerű biblia, bár igyekszik az igéhez rendkívül módon ragaszkodni, és egy ilyen hevenyészet fordításban így szól ez. Vele, mármint Jézussal, azonosítottam magamat teljesen. Valóban Krisztussal együtt keresztre lettem feszítve. Többé nem az egóm van a középpontban. Többé már nem fontos, hogy előtted erényesnek, igaznak tűnök, vagy az, hogy jó véleményed van rólam, s többé az sem halt, hogy az Istent befolyásoljam. Krisztus bennem él. Az az élet, amit látsz, hogy élek, ez már nem az enyém. De az Isten fiában való hit által élem, aki szeretett engem, és odaadta magát érettem. Többé már nem az egóm van a középpontban. Többé már nem én vagyok a középpontban. Én úgy képzelem mindig ezt el, hogy az életünknek, a szívünknek, a lelkünknek van egy trónja, és az a kérdés, hogy ki ül ezen a trónon. Hogy ki uralkodik, és ki vezet bennünket. Amikor ezt mondtam, hogy Istennek terve van az életünkkel, mindaddig, amíg nem adom oda Istennek a vezéri pálcát, amikor nem mondom azt, hogy legyél te a miniszterelnök, amikor nem mondom azt az Úrnak, hogy legyél te az életem királya, és nem tartom ott Istent a trónon, akkor hiába mondom azt, hogy legyen meg az Úr akarata, úgyis menni fogok a saját elképzeléseim után. Úgyis fogok lázadozni, úgyis fogok haragudni, úgyis tele leszek olyan jó indulatokkal, amiknek semmi köze az Isten akaratához, és nem fog látszani az életemben az, hogy Jézust szeretem. Csak az, hogy szeretném szeretni. Ezért mondja Pál, hogy kell, hogy legyen egy olyan pont, amikor eldöntöm azt, teljes szívemből, és mondhatnád, hogy evangélizálok, de evangélizálok, és úgy gondolom nekünk mindannyiunknak újra és újra szükségünk van arra, hogy eldöntsük, hogy Krisztus legyen az életünk trónján. Nem más! Jézus Krisztust akarom az életem trónjára. Ezt mondja Pál. Nem akarom, hogy én irányítsam a dolgokat. Nem akarom, hogy emberek irányítsák. Nem akarom, hogy a szüleim. Nem akarom, hogy emberi elgondolások, elvárások. Hanem azt akarom, hogy Isten irányítsa az életemet. Ezért leteszem a saját meggyőződéseimet, dolgaimat, az egómat, és azt akarom, hogy Isten foglaljon helyet a trónomon, és vigyél előre. Tudod, bármilyen mély volt Péternek a bűnbánata, van egy történet, amiből kiderül, hogy ez még nem történt meg. János evangélium a 21. fejezetében egy nagyon, nagyon érdekes történetet olvasol. János 21. Második verstől. Együtt voltak Simon Péter, Tamás, akit kettősnek hívnak, Natanael, a galileai Kánából való, a Zebedős fiai, és más kettő is az ő tanítványai közül. És mondanék is Simon Péter, gyerekek, tartsunk egy nagyszerű Isten tiszteletet. Menjünk ki, hirdessük az evangéliumot. Kezdjünk el prédikálni, Jézus arra hívott el, hogy embereket halásszak. Kezdjük el csinálni az Isten munkáját. Már találkoztunk a feltámadt Jézussal. Gyertek, ha még nem is tudunk menni prédikálni, mert azt mondta, hogy maradjunk együtt, legalább imádkozzunk egy jót, és keressük az Úrnak a munkáját. Ezt mondta Péter. Egy frászt. Mit mondod? Elmegyek halászni. Mit csináltok, nem érdekel. A nagy bástor, mi? Elmegyek halászni. És kiment, csinálta ugyanazt, amit 3 évvel korábban. Kim voltak egész éjszaka, persze többiek is, hát ez a legépkézlább gondolat akkor mindenkinek, akkor menjünk Péterre halászni. Kimentek halászni, és egész éjszaka nem fogtak semmit. Számomra ez drámai. Drámai az, hogy el lehet tölteni Jézussal 3 évet, és nem jutni sehova. 3 évvel ezelőtt a Lukács 5-ben ugyanúgy halásztak, és nem fogtak semmit. jártak Jézussal, látták a csodáit, Isten munkálkodott rajtuk keresztül, démonokat űztek ki, hirdették az evangéliumokat, betegeket gyógyítottak, és 3 év múlva látták a feltámadt názareti Jézust, és hova jutottak? Haláztak, és nem fogtak semmit. Ez engem önvizsgálatra késztet. Uram, hova jutott az életünk? Amióta ismerem az Urat, amióta gyülibe járok, mi változott meg? Mert ha ugyanott tartok, amit előtte volt, akkor valami nem látszik az életemben, valami nem történt meg. Így van? Péter tele volt igazságokkal, nagyon sok mindent látott Jézusról, nagyon sok mindent tudott. Én nem mondom azt, hogy az életében már nem volt egy csomó minden, ami már úgy forrt és alakult. De ha megnézed az életét, ugyanott tartott, mint előtte. És akkor megjelenik Jézus a parton. Jézus mindig megjelenik a parton. Megjelenik. A nagy kérdés. Fiaim, van valami ellivalótok? Több gáz, nincs semmi. Annyira szeretem a názareti Jézust, nem azt kérdezte, hogy ti nyomorult gyülekezeti tagok, hát nem Isten tiszteleten kéne lenni ilyenkor már régen? Azt hittem, hogy Biblia órára fogok jönni, nem halászatra. Azt hittem, hogy vár valaki rám. Nem azt mondta, Péter, megpróbáltam veled, de most már elég volt. Keresek egy másikat. Lehetetlen fickó vagy, nem tudok veled mit kezdeni. Ennyit nem értettél meg semmit a tanításomból. Ugyanott tart az életed, mint előtte. De nem bárány van, hanem kecske. Ezt mondta Jézus. Nem, azt kérdezte. Srácok, van kajátok? Ó, ha lenne, Uram. És akkor gyanús, hogy ezt, aki kérdezés, csak az Úr lehet. Péter a szokásos lelkesedéséből ki, oda megy a parthoz, és rögtön ott van az Úr, és annyira szeretem Jézust, nagyon jól tudja, hogyan kell egy férfit lelki gondozni. Egyél. Ott van a rostonsült hal, provanszi módon elkészítve, kis savanyúság, friss kenyér. Péter, egyél. Azt hiszem, amíg nem vagy jól lakva, addig nem tudjuk megbeszélni a fontos kérdéseinket. És ilyen Isten, annyira csodálatos Isten, nem kért számon semmit Pétertől, hogy lehetett ilyen agyament ötletet, hogy most halászni, mert én nem azt mondtam, hogy egész másra hívtalak el. Nem azt mondtam, hogy te kőszikla leszel. Nem azt mondtam, hogy embereket fogsz halászni. Nem azt mondtam, hogy óriási tervem van az életeddel, és hogy örökké való értékeket akarok az életedre. Nem azt mondtam, és te most így csinálod ezt a hülyeséget. Nem így állt hozzá Jézus. Azt mondta, Péter, kezdjük újra. Tudta Jézus, hogy ez egy kajálás elég ahhoz, hogy Péter szívében minden leessen, minden megváltozzon, minden átalakuljon, és kezdte megérteni az Istennek a munkáját a számára. És akkor Jézus elindul Péterrel, és elkezdenek beszélgetni. 15-ös vers. Mikor aztán megebédeltek, mondta Jézus Simon Péternek. Simon, Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mondanék ki, igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanék ki, Jézus, legeltesd az én bárányaimat. Mondanék ki ismét másodszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Mondanék ki, igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged? Mondanék ki, hát akkor őrizd az én juhaimat. És mondanék ki harmadszor is, Simon, Jónának fia, szeretsz engem? Megszomorodott Péter, hogy harmadszor is mondta néki, szeretsz engem, és mondanék ki, Uram, hát te mindent tudsz. Te tudod, hogy amennyire lehet, és amennyire tőlem telik, én szeretlek téged. Mondanék ki Jézus, akkor legeltesd az én juhaimat. Nagyon sok mindenről lehet itt beszélni, ezeknél az igéknél. Jézus ugyanúgy megkérdezte 3-szor tőle, hogy szeretsz, mint ahányszor megtagadta az Urat. Lehet kutakodni a görögben, hogy milyen szóval kérdezte Jézus a szeretetet, és Péter milyen szóval válaszolt, mert ezek különbözőek. És messzire visznek bennünket ezek a tanítások, de én egy nagyon egyszerű dolgot szeretnék mondani. Jézus megkérdezte Pétertől, szeretsz engem? Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek. Akkor mutasd meg az életedben, hogy szeretsz engem. Tedd azt, amire elhívtalak téged. Ha szeretsz engem, akkor engedd meg, hogy az, hogy engem szeretsz, láthatóvá váljon az életeden. Láthatóvá váljon a hétköznapjaidon. Arra hívtalak el, hogy őrizd az én juhaimat. Legeltesd az én bárányaimat. Arra hívtalak el, hogy az Isten királyságában egy kőszikla legyél. Stabilitást hozzá más emberek életébe. És építsd másoknak az életét és a hitét. Arra hívtalak el, hogy sok embert behozzál az Isten királyságába. És megtartsd őket az üdvösség napjára. Erre hívtalak el. Péter, ha szeretsz engem, tedd azt, amire elhívtalak. És tudod, azt gondolom, ezt mindannyiunknak végig kell gondolni. Mire hívott el engem Isten? Mire választott ki? Tudom, hogy mielőtt megszülettem volna, mielőtt megfogantam volna anyám méhében, Isten már gondolt valamit rólam. Mi volt az? Teszem azt, amit már Isten kit gondolt rólam? Ez nagyon fontos. Bele kell simulnunk Isten királyságának a terveibe. Bele kell simulnunk Isten akaratában, mert amikor ezt teszed, elkezd az életedben meglátszani, hogy azt az életet, amelyet most ebben a testben élsz, már nem önmagad éled, hanem az Isten fiában való hitben éled, aki szeretett téged és önmagát adta életed. Már nem te csinálod a dolgokat, hanem Isten kezd benned munkát végezni. Amen. Nem sok idő telik el, és Péter pünkösdnapján előáll, és elkezd prédikálni, és hirdeti az evangéliumot. Ez az írástudatlan, tanulatlan srác olyan bölcsességgel, hogy évszázadokig keresték a farizeusok, a tudósok, az, hogy bizonyos igék hogy fognak összepasszolni, és mit jelentenek. És ez a fickó előáll, és a Szent Szellem által elkezdi magyarázni. És mindenkinek leesik az álla. És azóta is, ha prédikálni akarsz, az első lecke Péter igehirdetése hogyan csinálta? Mert tanulta? Nem tanulta. Ki prédikált azon a napon? Péter, a tanulatlan halász ember, a kocsmaktöltelék? Nem. Péter a kőszikla, aki éppen embereket halászott, és rajta keresztül az Úr Jézus Krisztus, és a Szent Szellem bölcsessége nyilvánult meg. Amen. Isten hirtelen elkezdett láthatóvá válni Péter életében. Másnap Péter és János imádkozni menne. Ez jó dolog, hogyha imádkozni mentek. Figyeljetek oda. Elmennek imádkozni, és találkoznak. Az ékes kapunál égtelenkedik egy sánta, és azt mondja, Péter, figyelj ide, minden dolgomat OTP részvénybe vetettem. Nem tudok neked adni semmit. Amin van, viszont azt adom neked. A názereti Jézus nevében kelj fel és járj. Amen. Fölkelt. Járt. Ugrált és kiabált, hogy végre dicséreti az Urat teljes szívéből. És akkor megkérdezik Pétert, hogy csináltad? Mi volt ez? És akkor azt mondja Péter, nehogy azt gondoljátok, hogy a mi jámborságunk, vagy nagy hitünk, vagy különleges. Nem. A názereti Jézus és az ő nevében való hit erősítette meg ezt az embert, akit ti most láttok. Nem én voltam! Jézus volt bennem és általam. Látható volt Péter életében, hogy szereti az Urat? Látható. Amen. Abcsel 5-ben, Anániás és Szafira története után azt olvasod, hogy ott van Péter, és olyan isteni erő van az életén, hogy amerre megy, azt mondják, hogy viszik a betegeket az utcára, hogy az arra menő Péternek az árnyéka rájuk essen. Mert akire ráesett, az meggyógyult. Mondd, látható ez a keresztény élet? Ez látható. Ez észre lehet venni, hogy ez a fickó Jézussal volt. Ezt lehet tudni, hogy ebben az Istennek az ereje és az Istennek a hatalma munkálkodik. Amen. És az utolsó történet Péterről. Apostolok cselekedetei 10. fejezetben Péter megint megéhezett. A Biblia különböző pontjain Péter megéhezik, és ehhez mindig történik valami fontos dolog.
Látod a teológiát teljesen.
Szóval amikor Péter történik, mindig éhes, akkor mindig történik valami fontos dolog a Bibliában. És következő dolgot olvasod, hogy Az Úr leengedi a lepedőt, ugye látomásba, és ott van mindenféle csúszomászó állat, kígyók, és mindenféle skorpió, meg minden ingyenc falat. És akkor Péternek mondja az Úr, öljed és egyed. És akkor Péter azt hiszi, hogy vizsgán van a Talmud órán, és semmiképpen sem, Uram, hát ez soha nem, még a gondolat is meg. Hogy jut ilyen eszembe, mikor éhes vagyok? Nem? Ahelyett, hogy valami sült csirke, vagy valami egyéb dolog látszott volna meg, ehelyett kígyó. Hát azért furcsa ízlése van itt az Úrnak. És akkor azt mondja az Úr, de azt mondtam, hogy öljed és egyed, mert amit az Isten megtisztította, nem mond tisztátalannak. És ez háromszor megtörténik. És én azt látom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amikor látszik, hogy Isten munkálkodik benned, és Jézus benned van, hogyha meg tudod változtatni a gondolkodásmódodat. És tudsz alakítani azon, ami beállt már nagyon. Gondolj bele, ennek a zsidó gyereknek gyerekkorától azt tanították, ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad, ezt nem szabad. És akkor volt jó, ha nem ette. Nem ám kóser disznó kolbász. Ebbe tanul, ebben nőtt föl. Nem szabad. És akkor Isten azt mondja, Péter, jó lenne, ha kitágítanád a szívedet, és rádöbbennél arra, hogy az Isten több annál, mint azok a törvények, amiben fölnőttél. És akkor Péter meghajtja magát, és elmegy Cornelius házába, és mikor még belép Cornelius házába, akkor is ezzel kezdi rögtön mendekezni. Tudjátok, hogy nekem nem szabad ide bejönni? Nekem nem szabad ide bejönni, de az Úr azt mondta, hogy ezt nem csinálhatom, tehát be kellett jönnöm. Most minek hívtatok? A nagy evangélista, mi? Minek hívtatok? És akkor Cornelius el, hogy hát itt még bőjtöltünk volna, meg imádkoztam, hogy ide. Aha. És akkor leesik, és akkor tudjátok, hogy az Úr kezdettől fogva tudjuk, hogy nem személyválogató az Isten, és most már megértettem, és látom, hogy minden népben kedves ő előtte, aki csak az ő nevét segítségül hívja. Ennek köszönhetően vagyunk mi itt. Amen. Mi nem zsidó népből való pogányok. Itt lehetünk az Úrnak a jelenlétében, kereshetjük őt, mert voltak engedelmes szolgái, akik megértették az Istennek a munkáját. Ma is Isten munkája újra és újra forrásban van, és meg kell újítani a gondolkodásmódunkat, meg kell tanulnunk új utakat, meg kell értenünk, hogy a Szent Szellem sokkal jobban tudja dolgokat, mint mi. Rá kell hagyatkoznunk az Isten munkájára, de ehhez az kell, hogy a szívünk trónján egyszer és mindenkorra, újra és újra meg legyen koronázva Názaret Jézus. És azt mondjuk, Uram, én azt akarom, hogy legyen meg az életemben a te terved és a te akaratod. A 19 évem összegzése az az, hogy amikor ezt tettem, a legjobb dolgok történtek. A legboldogabb voltam mindakkor, amikor sikerült bele hagynom szívemet, életemet az Isten akaratába. És azt tudom mondani neked, ennél nincs jobb. Hogyha most úgy érzed a szívedben, hogy vannak kudarcok, lehet, hogy még mindig halászol olyan területeken, és kim vagy olyan helyeken, ahol már Isten rég el akart téged onnan mozdítani. Lehet, hogy még az életedben nem változtak meg olyanok, amikről már régóta tudsz, hogy meg kell változnia. Én tudom neked mondani azt, hogy Isten szeret téged. Isten nem kárhoztat, és nem kér számon. Szeret. De ez a szeretet több annál, mintha károztatott volna, vagy számon kért volna. Isten megkérdezi, van valami ennivalód? Van valami valóságos a szívedben, az életedben? Ha igen, jó, gyere, együnk együtt. Ha nem, akkor is gyere, együnk együtt. Mert szükséged van az Isten kegyelmére. Ma lehetőség van arra újra és újra, hogy azt mondd, Uram, azt akarom, hogy te legyél a szívem királya. Lehet már mondtad. Lehet így is van. De lehet, hogy ma újra végig kell gondolnod, hogy az ego le, Jézus fel. És azt akarom, hogy ő uralkodjon. Amen. Gyerünk és imádkozunk. Úr Jézus, annyira szeretünk téged, és annyira fontos az, amit te teszel az életünkben. Köszönjük neked, hogy engeded látni a Bibliában, hogy emberek hogyan találnak rád, és hogyan értenek meg téged. Engeded meglátni, hogy hozzánk hasonló emberek, egyszerű srácok, hogyan ismerik meg a te igazságodat, és hogyan hajolnak bele a te akaratodba. Urunk, megvalljuk ezen a mai napon is, hogy szeretnénk belesimulni a te terveidbe. Azt akarjuk, hogy az örökké való terveid, amiket elgondoltál az életünkre vonatkozóan, azok legyenek meg. Azt akarjuk, hogy Szent Szellemed tudjon használni bennünket. Azt akarjuk, hogy látható legyen a keresztény életünk. Azt akarjuk, hogy rajtunk keresztül történjenek meg az örökké valóság szempontjából is fontos dolgok. Akarunk a te elhívásodban lenni, és akarjuk, hogy az életünk, a gyülekezetünk fölött te legyél Jézus a király. Szeretünk téged, és köszönjük az újrakezdés lehetőségét. Köszönjük azt a lehetőséget, amivel újra és újra oda mehetünk hozzád. És Istenünk, segítségül hívjuk a te nevedet. Halleluja. És ha úgy vagy itt ezen a helyen, hogy megint kint talált az Úr téged, halásztál egész éjszaka, és nem fogtál semmit. Megint ugyanott talált az Úr, ahol évekkel ezelőtt. És bár sok minden történt már az életedben, a gyülekezetben, szolgálgattál és meg tettél dolgokat, de valójában sok minden nem változott meg. Szeretném elmondani neked, hogy Isten szeret téged. Jézus szeret. Nem azért jött, hogy elítéljen, hanem azért, hogy megtartson. És ez a Jézus ma is hív téged, hogy most döntsd el. Akarod, hogy Jézus legyen a király a szívedben. Akarod, hogy ő legyen az Úr, a felkent király, hogy legyen meg az, amit ő eltervezett az életedre vonatkozóan. Ha úgy vagy itt, hogy úgy érzed, hogy ez a időszak ennek a küszködésnek a végére értél, és ma Isten szeretne egy újat hozni a szívedben, és szeretne ma egy radikális változást, akkor ott, ahol vagy a helyeden, kérlek, hogy emeld fel a kezedet Istennek. Mert Isten szelleme akar most a szívünkben változást hozni. Mondjunk el egy imád közösen. Drága Jézus, szeretlek téged. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy szeretsz, jól ismersz, és mégis szeretsz. Én is szeretlek, Uram. Segítségül hívom most a te nevedet. És újra megkoronázlak, és hívlak, légy király az életemben. Igent mondok a te terveidre, igent mondok a te elhívásodra, mindarra, amit elgondoltál az életemre. Azt akarom, Uram, hogy az életemben láthatóvá legyen az, hogy szeretlek téged. Láthatóvá legyen a hétköznapjaimban, a munkahelyemen, a családomban, a gyülekezetemben, hogy szeretlek téged. Uram, szeretlek téged. És köszönöm, hogy velem vagy, hogy nem hagysz el, én is veled vagyok, ragaszkodok hozzád, és akarom, hogy rajtam keresztül te dolgozzál. Legyen tiéd, Jézus, minden dicsőség. Amen.